alanyi jogon be kell jutnunk, és ezeknek a régióknak hangot kell adni, mert mi ennek az államnak adófizető állampolgárai vagyunk, betartjuk az összes törvényeit, rendeleteit, mindent, amit létezik, és az nem lehet, hogy amikor ezt mind összeadjuk, és kivonunk, osztunk, szorzunk, és megnézzük az egyenleget, akkor azt látjuk, hogy az általunk lakott régiók mínuszban vannak. Állandóan lefelé megyünk, nincs semmi eredmény. Tehát azért kell a politikai képviselet, hogy ezt megváltozzon.
Én azt üzenem azoknak, akik esetleg Szlovákparton gondolkoznak, hogy őnekik van elég szavazó 78 járásból, és ők 78 járást fognak képviselni, úgyhogy nekünk itt élő magyaroknak, vegyeseknek, romáknak, akár szlovákoknak is, pont olyan szövetséget kéne jó felfogott érdekünkből fogva is szavazni, hogy legyen ennek a régiónk egy specifikus pártja.
A szövetség mögött egy sikertörténet van, ami a megyei választásokat illeti, és meggyőződésem, hogy még előttünk is áll egy sikertörténet, és persze a választóknak is tudatosítani kell azt, hogy rájuk is szükségünk van, hiszen szükségünk van a szavazataikra, de ha tudok egy jó tanácsot adni a választóinknak, akkor azt javaslom nekik, hogy olyan emberre szavazzanak, a szövetségen belül is, akit személyesen ismernek. Ugyanis ez a legkönnyebb, amikor számon tudnak kérni valakitől egy biztató gesztust, és vissza is várják érte az eredményt. És mi úgy gondolom, mindannyian, akik itt ülünk, hogy mi erre készen állunk.
Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Ma Hét Média Család politikai vita műsora, beszélgető műsora a Nézőpont, és mai témánk fő apropója a leszakadó keleti, illetve déli régiók felzárkóztatásának lehetősége lesz, de természetesen a közelgő parlamenti választások kapcsán beszélgetünk a nagy napról, illetve arról a lehetőségről, hogy lesz-e újra képviselete a felvidéki magyarságnak a parlamentben. És köszöntöm mai vendégeinket, Gergely Papp Adriannát.
Üdvözlöm a nézőket.
Furik Csabát.
Jó napot kívánok mindenkinek.
Valamint Ciprus Zoltánt.
Köszöntöm is a kedves nézőket.
Mai meghívott vendégeink mind szakpolitikusok, illetve a maguk kisebb régiójában politizáló településvezetők, mint a Furik Csaba Kisgéres polgármestere, Gergely Papp Adrianna Debrőd polgármestere, Ciprus Zoltán pedig Rimaszombatból érkezett és önkormányzati képviselő a városi testületben. És ami összeköt benneteket, az, hogy mind a hárman a szövetség színeiben parlamenti képviselőjelöltek vattok, illetve mind a három mai vendégünk megyei képviselő Kassa, illetve Besztercebánya megyéből. Tehát vágjunk is bele, egy friss felméréssel kezdjük. Nemrégiben a szövetség pártot a parlamentbe mérték. Az azt jelenti, hogy 5% fölött volt a felmérés. Hogy látjátok, mi változhat meg ebbe a régióba, amiről most itt beszélgetünk elsősorban, tehát a déli és a keleti régióban, mi változhat meg, hogyha a szövetség a parlamentbe kerül?
Hát azt gondolom, hogy elsősorban az változhat meg, hogy lenne egy olyan párt, vagy lesz egy olyan párt a szlovák parlamentben, amelyik tényleg a mi régiónkat képviseli, mert azt tudjuk, hogy az utolsó szűk négy esztendőben már nem volt semmilyen politikai párt a szlovák parlamentben, és ennek a leszakadó a dél és a keleti régióknak nincsen politikai képviselete, és ez nagyon meglátszik. Egyáltalán nem figyelnek ezekre a régiókra, és egyáltalán nem prioritás az, hogy nálunk mi történik. Azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb dolog az lenne, hogy végre lenne hangunk Pozsonyban, mert meg vagyok győződve, hogy ezen a listán olyan emberek mennek, akiknek az a céljuk, egyrészt az én politikai krédom az, hogy szolgálni akarom ezt a közösséget, és ezt mi nyelni gyakorjuk biztosan, és hangot akarunk adni mindannak, ami azokban a régiókban van, ahol mi most élünk.
Belőled már a tapasztalat is beszél, hiszen évek, évtizedek óta taposod ezt a száraz malmot. Gergely Papp Adrianna ugyanebben a cipőben jár, viszont te azon kevesek egyike vagy, aki női szakpolitikusként viszed a hátadon tulajdonképpen a felvidéki magyarságnak a kisebb-nagyobb gondjait évek óta. te hogy látod, mi lenne az a pozitív változás, ami szemmel láthatóan segítene ezt a régiót?
Én azon, amit Csaba mondott, maximálisan egyetértek, de túlmennék. Nem csak erről van szó, hogy hallatnánk a hangunkat, hanem arról is szó van, hogy hatékonyan tudnánk működni a parlamentben, pont azért, mert tapasztaltak vagyunk, és pont azért, mert mi közvetlen kapcsolatban állunk a választóinkkal, mint polgármesterek, akik a régióban mozognak, mert ugyanis ez az előző bukott kormány, egyik fő oka a kormánynak az volt, azért bukott meg, mert teljesen elrugaszkodott a valóságtól, semmilyen kapcsolata nem volt a választópolgáraival, és ezért olyan rendeleteket és törvényeket is hoztak, amivel Szlovákia lakosságának a túlnyomó része nem értett egyet. Tehát azon túl, hogy mi hallatni akarjuk a régió hangját, mi tudjuk a megoldásokat is ezekre a problémákra, hiszen itt tevékenykedünk, itt élünk, és nagyon jól tudjuk, hogy íróasztal mellől a vidéknek a gondját, a kis településeknek a gondját, ami egyébként még mindig összetartja ezt a szétesőben lévő országot, és ez igenis az önkormányzatoknak köszönhető, legyen ott szlovák polgármester vagy magyar, de egyszerűen nekünk köszönhető, hogy mi még visszük a vállunkon ezt a munkát, megvárom a választások eredményét, persze mindent megteszek azért, hogy nyertesek legyünk, és én bízok benne, hogy azok leszünk, hiszen annyi munka áll mögöttünk, és azt gondolom, hogy eljöhet végre az a szint, ahonnan tudnánk már felfelé rugaszkodni, de odáig el kell jutni szerintem, mert most még a szint alatt vagyunk.
Zoltán, fiatal korod ellenére egy nagyon méltó helyet kaptál a pártlistán, 4-es vagy, ha jól tudom. Te hogy látod, minek köszönheted azt, hogy ilyen bizalommal fordult feléd a szövetség felső vezetése, illetve te hogyan látod magatokat a parlamentbe? Mit fogsz tudni kifele közvetíteni onnan, és még nem tudjuk, hogy kormányból, vagy ellenzékből, de ha ott lennél.
Már négyszer mértek minket folyamatosan 5% felé, és ha azt veszem, hogy az elmúlt 10 év szinte minden választás, legyen az elnökválasztás, parlamenti vagy megyei választás, a jelöltjeinket a szlovák közvéleménykutatók alulmérik, mert nem használnak magyar kulcsot. Azt mondom, hogy ha többször bemértek minket 5% felé, az gazdagon lehet 6% felett, és bízom benne, hogy olyan lavinál indul, amire talán mi sem számítottunk egy évvel ezelőtt a megyei és helyhatósági választásokon. És hogy miért fontos, hogy ott legyünk, ugye nagyon jó példára az R2-es gyorsforgalmi út építése, gyakorlatilag most megáll a nyelvhatáron Tamásinál Losonc felett. Odáig is akkor jutott el csak az út, amikor volt magyar érdekképviselet a parlamentben. Ezért nagyon fontos, hogy rólunk, ne nélkülünk döntsenek. Ugye én is második ciklusa vagyok megyei képviselő, és harmadik ciklusa városi képviselő, úgyhogy valami kis tapasztalatot már talán sikerült szerezni. És azt veszem észre, azokban az években tudunk fejlődni a megyén vagy a városban, mikor jó az a háromszög, hogy önkormányzatok, megye, valamint államvezetés. Most az elmúlt egy évben ugye gyakorlatilag rengeteg forrást elvettek az önkormányzatoktól, legyen ez helyi vagy megyei önkormányzat, és megállt a fejlődés. Hiába van erős képviseletünk, de ha nem tudunk miből főzni, akkor nehéz jó levest készíteni. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy a szövetség egy igazán regionális párt, és azt lehet mondani, hogy ha a listát is megnézzük, gyakorlatilag Pozsontól Nagykaposig minden régió megtalálja magát, és kifejezetten sok, ha úgy tetszik, az első 10-ben lévő jelölt is van, vagy az első 20-ban, ezekből a régiókból. Az, hogy minek köszönhetem, talán ezt pártvezetésnek kéne megmondani, nem szeretném magamat osztályozni. Ez egy nagy bizalom, de egyben nagy kihívás is, hogy Gömörből, szerintem annak is, hogy az első 5-ben és az első 10-ben is szerettek volna Gömörből is tenni jelölteket, de nagyon fontos, hogy bevigyük a régióinkat, egy elsősorban a szövetséget, amire én úgy látom, hogy 12 év óta nagyon komoly esély van, valamint hogy legyen tényleg keletnek is képviselte, középnek is, természetesen nyugati régióknak is.
Zoltán említette az önkormányzatok felelősségvállalását. Az utóbbi években viszont azt látjuk, azt halljuk, hogy a kistelepülések önkormányzatai nem csak hogy magukra vannak hagyva, hanem el vannak szegényedve a települések, mert a támogatások vagy a részadókból befolyt összegek nem éppen a legmegfelelőbbek. Meg tudod ezt erősíteni?
Természetesen. Kezdődött a Covid-dal, ugye? Egy új kormányunk volt, akinek semmilyen gyakorlati tapasztalata nem volt a politikában, illetve vezetésben. Rögtön az első adandó alkalomkor az önkormányzatokra hárította, hogy vezényeljék le a teszteléseket. és meg is tette mindenki becsületesen, hiszen mindenki észlelte, hogy ez most egy fontos dolog volt, és annak ellenére, hogy még ez is mínuszban végződött, hiszen még ezt sem támogatta az állam, hogy ne kelljen rá fizetni egy kis önkormányzatnak, például Debrőd község tesztelésenként 4-500 euróra fizetéssel végezte az aznapi tesztelést. Ezután jött a háború, megemelkedtek a rezsiköltségek, nem csak négyszeresére, ötszörösére, vannak olyan helyszínek, ahol éppen tízszeresére is felment a energia ára, és semmilyen támogatást nem kaptak a kisközségek, semmilyet azóta se, amióta próbáljuk hallatni, hogy bajok vannak, sőt, kevesebbet kapunk, és én nem tudom épésszel felmérni, hogy hogyan hiheti azt egy kormány, egy országnak a kormánya, hogy így létezni tud, illetve működni tud egy ország, hogyha a kisközségek tolják maguk előtt az adósságokat. Az a legfontosabb, ugye, hogy kifizessük az energiaszámlákat, mert egyébként nem tudna működni egy önkormányzat, arról nem is beszélve, hogy jut-e pénz fizetésre, vagy nem jut. És még tovább megyek, az EU-s alapoknak a felhasználása is, ugye most már szeretnék könnyíteni, de most már úgyse fogják tudni, mert radikális változásokat kell kieszközölni a pályázati rendszerben, de hozzáteszem, hogy a pályázatokra sincs az önkormányzatoknak pénze, hiszen nincs pénzük projektdokumentáció kidolgoztatására, tehát hiába fogják megkönnyíteni ezt a rendszert majd a jövendőbeli kormány, ott nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezt az önkormányzatok ki is tudják használni.
Ehhez talán még hozzájárul az is, ami a déli területeket érinti, hogy tengerszint fölötti magasságok szerint vannak a támogatások elosztva, illetve a maguk az adók is elosztva. Ezt meg tudod erősíteni?
Persze. Én 17 éve vagyok polgármester, és én is nemrég jöttem rá, hogy az a törvény, ami alapján a szlovákiai falvak, városok megkapják a pénzüket, ugye a személyi jövedelem adóból befolyt összegből, az egy különös kulcs alapján osztják el, és ezek a kulcsok, ebben a kulcsban minimum két olyan döccenő van, amelyik szerintem megkérdőjelezi a demokratikus vagy az egyenjogúságot. Az egyik az, hogy van egy ilyen klauzula benne, hogy a 300 méter tengerszint feletti magasságú települések azon fölött többet kapnak, mint akik az alatt vannak.
A többet kell fűteni ezért, vagy miért van ez?
Erre fogják, csak ugye arra most figyelmeztetnék mindenkit, hogy ilyen meleg nyarak vannak az utolsó 10 évben, igen, 40 fokos meleget, mert szerintem egy dolog, hogy mit mutat a hőmérős, hogy tudod elviselni, és a telek szerintem enyhék. Most én nem mondom, hogy azokon a területeken, ahol hidegebb, de teljes éghajlatváltozás van, és például ha télen többet kell fűteni éjszakon, akkor nyáron meg többet kellene hűteni délen. Tehát ezért tartom rendkívül diszkriminatívnak azt, hogy az északi, úgymond a 300 méter tengerszint fölött magasságon többet kapnak. Elmondom például, hogy Kisgéres esetében az idén több mint 38 ezer eurót esek el. Ugyanolyan számaim vannak, mint 2009-ben, amikor volt az a bizonyos gazdasági válság, vagy rosszabbak az idei számok. Nem akartam hinni, május-júniusban derült ki számomra, hogy ugyanaz a helyzet van, vagy még nagyobb gáz van, eteren, mint ami volt 2009-ben, tehát ugyanabban a cipőben járunk, és csak meg tudom erősíteni a többieket, hogy olyan intézkedéseket hoztak, a szociális törvényt úgy változtatták meg, hogy a magán szociális intézményeknek kötelesek vagyunk fizetni, egy szót változtattak a törvénybe, ott is nagyon oda kell figyelni, mert hát ugye miről nem tudnak számlát adni, csak amiről nem akarnak. Tehát az a rendszer, ha egy kisebb települést, ha egy olyan régióban van, ahol én élek, ahol van 4-500 ember, és bevisznek 10 nyugdíjast egy ilyen szociális intézménybe, akkor azt a falut be lehet zárni. Azért, mert havonta vagy évente X összeget oda kell adnia. Mondanék még egy izgalmas dolgot, hogy például egy lakosra egy pozsony sokkal többet kap, 1000 euró fölött kap, és egy ugyanolyan szomszédos településen egy falu meg már 6-800 eurót.
Tehát gyakor... Ez a részadókból befolyó pénz?
Van, tehát például Kisgéres soha nem kapott 1000 eurót egy lakosra. Na most a szociális törvényre utalnék, hogy van olyan nyugdíjas vagy beteg, aki után évente több mint 1000 eurót kell fizetnem. Tehát hogy lehet ilyen döntéseket hozni, és ezek csak a jéghegy csúcsai, mert olyan törvényalkotás jött, de a háborúra fogjuk az árakat is, hát arra lehet fogni, 4-5-szörös ár, tehát egyszerűen olyan helyzetbe dobták az önkormányzatokat, ami csak túlélni lehet, csak túlélni kell. És hadd utaljak, még visszamennék egy gondolattal a közvéleménykutatásra, hogy egy helyütt folyamatosan, úgy, ahogy Zoli mondta, folyamatosan 500% fölött mérnek, és tényleg nincs kisebbségi kvótájuk. Tehát ha elolvassuk a közvéleménykutatókat, akkor ők nem beszélnek arról, hogy kisebbségi mintájuk van, 8,5% mondjuk rá. Ezért nehéz mérni, de egy dolgot el akarok mondani, hogy nagyon sokan e szerint a mérések szerint be lehet folyásolni a választókat. És én arra szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy ez az, amit nem kellene. Tehát ne hagyják befolyásolni, mert egyrészt nem működik ez a kisebbségi minta sokszor. Azt kellene, hogy mindenki menjen el és válassza az egyedüli magyar pártot, ami most a szövetség, mert ezekkel a közvéleménykutatásokkal szándékosan befolyásolják a mi közvéleményünket, hogy menjen el a kedvük ettől a választástól. Tehát visszaérve a kis településeknél meg tudom erősíteni, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak. Sem az átmeneti kormánytól, sem az előző kormányoktól nem láttuk a segítségnek meg a nyomát sem. Folyamatosan mi állunk be a csatasorba, nekünk kell mindent végrehajtani, de pénzeszközöket pedig nem rendelnek hozzá. Vagy úgy hajtanak végre reformot, ugye, ami a személyi jövedelemadókat csökkenti, a mi bevételünket csökkenti, és nem pótolják semmiből. Holott nekünk a rezsijárak fölmennek, minden kiadás az infláció miatt felment. Tehát nincs kompenzáció, semmit nem tudok mondani a kompenzációra. Úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi állapot meg teljesen tarthatatlan.
A szövetséget ugye regionális politikai tömörülésként jegyzik, de egy parlamenti pártnak országos volumenű problémákkal, javaslatokkal, gondokkal is foglalkozni kell. No most a szövetség párt, hogyha országos kivetítésbe gondolkozunk, akkor vannak-e olyan témái, amivel meg tudja szólítani nem csak azt a szűk réteget, a magyarságot, akik éppen itt a déli régióban laknak, hanem vannak-e olyan témái, amit be tud vinni a közvéleménybe, ami érdekelheti a többségi lakosságot is?
Hát én ezt nagyon szívesen megválaszolom. Egyrészt, hogy csak a szövetség tudja képviselni az egész ország érdekeit, mégpedig azért, hogy nézzük meg azokat a választási jelölt listákat, amiket már minden polgár kézbe kapott. Érdemes fellapozni a szlovák pártoknak a névsorát, a jelölt névsorát, és ott érdemes megnézni az első 15-20 helyen, hova valók a jelöltek. Elárulom, Pozsony és Pozsony környéke, itt-ott Nagyszombat. No most kérdezem én, hogy ezek hogy fognak országos jellegű problémákat felkarolni, ha csak a Pozsony környékét és esetleg még Nagyszombatot veszik figyelembe. Ennek is szuk a levét évek óta, ilyen a parlamentünk, csak Pozsony és Pozsony környéke. Volt például olyan elmúlt 4 év, a választási 4 év, hogy például a Kassa környéki járásból egyetlen egy parlamenti képviselő se volt, se szlovák, se magyar, semmilyen. No most, akkor ők hogyan karolnak fel országos kérdéseket? Nyilvánvaló, hogy éppen hogy a szövetség tudja felkarolni ezeket a problémákat, hiszen hosszanti vonalon végig Szlovákia mentén keresztbe azok a problémák egyformák. Tehát ami probléma nálunk itt a déli régióban, velünk párhuzamosan ugyanaz a probléma a szlovákság által inkább lakott ruszin, vagy pedig egyéb kisebbségek által lakott területeken. És én úgy gondolom, hogy ha ezt a választók tudatosítják, és ezt szerintem nekünk nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy már pedig a régiók fejlődni nem fognak, amíg így lesz összetéve a parlament, ahogy jelenleg. Ezért kell, hogy a szövetség jelöltjei bekerüljenek a parlamentbe.
Zoltán, neked komoly érdemeid voltak a régiódban, hogy az úthálózat fejlődhessen, hisz ahhoz, hogy ne beszélhessünk leszakadó régiókról, ahhoz megfelelő kommunikáció, megfelelő úthálózat kell. Ez mindenütt sántít. Az egész régióban, amiről beszélünk, mindenütt sántít a téma. Reagálni szerettél volna az Adri által elmondottakra, illetve folytasd akkor azzal, hogy is van nálatok ez az úthálózat kérdése.
Igen, és valaki kettő össze is függ, mert ha még találunk is olyan szlovák párt, akik a régióból is tesznek a befutóhelyekre jelölteket, azok a régiók általában Zsolna, Poprád, Eperjes legfeljebb, és pont az úthálózattal is összefügg. Kettévenném az úthálózat kérdését, egyrészt az állami első osztályú gyorsforgalmi utak és autópályák, valamint a megyei második és harmadosztályú utak. Ami a megyét illeti, az elmúlt 5 évben, az előző ciklusban, például Besztercebánya megyében nagyon nagy előrelépést sikerült elérni. Mindig azt mondtam a ciklus elején, hogy 30 év lemaradásunk van. Ebből a ciklus végén 20-at sikerült ledolgozni. Elértünk egy nagyon jó megyei eredményt. Oggá gondoltuk, hogy most 4 év alatt ezt a maradék 10-et könnyen fogjuk bírni. De pont itt jött a Bibi, ugye elvonták a központi támogatásokat a megyétől is, és gyakorlatilag 1 éve állunk. És itt függ össze a megyei és országos politika is. Fontos, hogy ott legyünk, hogy a megyék és az önkormányzatok is kapjanak támogatást, de gyakorlatilag ugyanezt elmondhatnám a városon belüli útfejlesztésről is. És ami meg a országos útjainkat illeti, ahogy említettem, nem vagyunk ott, a képviselők Északról vagy Pozsonyból vannak, és gyakorlatilag az a fontos R2-es út, ami gyakorlatilag Losonctól Rimaszombat, Rozsnyó egész Kassaig épülne, valamint délen az R7-es rácsatlakozna Losoncnál, nem épül meg, mert nincs a politikai akarat, már pedig azért illő lenne Pozsont és Kassát Szlovákián keresztül összekötni, bár Magyarország ezt megtette, így keleti barátaink Pozsonyba könnyedén eljutnak, de a régió fejlesztése szempontjából viszont nagyon fontos, hogy a mi régióinkon keresztül is egy gyorsforgalmi út vezessen, mert csak oda jön, ugye van ez a 25-30 kilométeres bűvös kör, ha azon belül van gyorsforgalmi út vagy autópálya, akkor oda jön befektetés. És ha mi felszeretnénk, ezt mondom, a Rimaszombati járásból az országos lenne, a munkanélkül különbség van, de beszélhetnénk keletről vagy Rozsnyó környékéről is, ha nem jön út, érdemi befektetés nem történik, meg fiataljaink elvándorolnak, és életetlen lesz a vidék. Márpedig a szövetség pont ez ellen szeretne tenni. Nekünk van a hátrányunk mellett egy pozitív előnyünk is. A hátrányunk az, hogy nekünk nem jön 78 járásból szavazat, csak 18-ból a déli járásokból. Viszont a pozitívum pedig az, ha mi bejutunk egy 5-6-7%-kal is, még úgymond csak 18 járás fejlesztésén kell dolgozni, egy pozitív történet, amit nem tudja szlovák párt megtenni, mondjuk egy hasonló nagyságú párt. Én úgy érzem, azt sokan gondolkoznak, hogy a magyarok két többen gondolkoznak, hogy magyar pártra szavazzanak, vagy valamelyik szlovák pártra. Én azt üzenem azoknak, akik esetleg szlovák párton gondolkoznak, hogy őnekik van elég szavazó 78 járásból, és ők 78 járást fognak képviselni. Úgyhogy nekünk itt élő magyaroknak, vegyeseknek, romáknak, akár szlovákoknak is pont olyan szövetséget kéne jó felfogott érdekünkből fogva is szavazni, hogy legyen ennek a régiónk egy specifikus pártja. Ami pedig az országos témákat illeti, aki esetleg felaposzta a szövetség választási programját, ott szerintem 80%-ban olyan témák vannak, ami mindenkit érint, egészségügy, gyorsforgalmi utak, infrastruktúra, bevándorlás kérdése, ukrán-orosz béke kérdése, és folytathatnám, ez mindenkit érint, úgyhogy ezek országos témák, élelmiszerárcsökkentés. Úgyhogy szerintem, aki délen egy olyan komplex pártra szeretne szavazni, ami az országos témákat is viszi, de az ő régiója fejlesztését és gondjait, bajait is, az egyértelműen a szövetség.
Csaba, elég gyakran emelet fel hangod a térséged, tehát a szűkebb régiót, akkor a Bodrog közről beszélünk most, egészségügyi helyzete miatt, a kórház helyzete miatt, a megszűnőben levő készültségek miatt. Mit lehet ezen változtatni, mit lehet jobbá tenni, és mi az, amit le akarnak még szegényíteni nálatok?
Mielőtt ez a témához hozzászólnék, hagyj reflektálják arra, amit előttem elhangzott, vagy amit Zoli is mondott, hogy az utak vagy az infrastruktúra. És ez összefügg azzal is, amit kérdeztél, hogyha meg is épülne a D1-es autópálya a Kassa-Nagymihályi szakasza, akkor is tőlünk egy olyan 55-60 kilométerre lenne az az, jobb esetben egy olyan 40 kilométer, és ugye itt beszéltetek, hogy van egy 25-30 kilométeres bűvös kör az autópálya mellett, és itt szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy mindnyájan tudjuk, mert ezt tanítják az iskolába is, hogy ahova megy a modern infrastruktúra, oda megy az ipar, oda megy a gazdaság. És 30 éve azt halljuk, hogy például az R2-es esetében, hogy hát nem kifizetődő, mert ott nem jár elég autó, meg nem tudom én mi. Tehát ez a fajta hűítés, ez 30 éve megy, és ezek, én szerintem ezek szándékosak. És ami az én régiómat jellemzi, vagy jelenti, az a következő lenne, hogy ugye az elmúlt 30 évben nehezen mondom ki, de ki kell mondani, mert a valósággal szembesülni kell, ugye I. és Gyula mondta, hogy növeli ki, elfödi a bajt a Bartók című versében, tehát Az én régióm az a 89-es rendszerváltásnak az egyik vesztese. Tehát szembe kell néznünk azzal, hogy egy leszakadó régióban vagyunk, az elsődleges hiány, vagy legfontosabb az, amivel tenni kell, azok a munkahelyteremtés. És mondom, nálunk az autópályák sem fognak segíteni, megmondom, melyik fog segíteni, hogyha Magyarországon a 37-es út, főút, négy sávosítva lesz, és eljut Sátorra Újhelyre, akkor az tőlünk már csak 20 kilométerre van, vagy 25-re, igen, a Kapostól, vagy Királyemeztől. Tehát nincsenek munkahelyek. A 90-es években társadalom egy része kivárt, hogy mi lesz ebből, aztán elindult az elvándorlás. Most elindul az elvándorlás, akkor kevesebb a házasság, kevesebb gyerek születik, akkor gond lesz az iskolaügyben, akkor gond lesz a szociális ellátásban, gond lesz az egészségügyben, mert a gondok, problémák megmaradnak, igen, de a lakosság száma fog egyre csökkenni, és minden intézmény, ami ott van, ugye 15-20 év után elkezdtek reformokat kitalálni, és ezeket a reformokat számokhoz kötik. És olyan számokat találnak ki, amit egy leszakadó régió a pozsonyi számokkal szemben nem tud hozni. És a szlovák jogrend és a szlovák politika nem ismer olyat, hogy pozitív diszkrimináció. Holott az ilyen leszakadó régiókat, ha komolyan meg akarják menteni, akkor pozitív diszkrimináció kell. Minden téren,
de
minden
éppen, bocsánat, de negatív diszkrimináció van, hisz a szülész, vagy a szülészetet vesszük példának, és akkor most ezt te folytasd, hogy mennyivel kevesebb pénzt kap mondjuk egy helmeci kórház, mint mondjuk egy kassai kórház.
Ez így van, tehát a diszkrimináció, ami a szlovák rendszerben van, ha végül összeadom, mindig azokon a régiókon üt egy nagyot, ami éppen a legnagyobb bajban van. Tehát nem csak a faluktól vannak el, hanem például a Királyhelmecen egy szülésért 200-300 euróval kapnak kevesebbet. De ők örülnének, ha azt a kevesebbet is megkapnák, arra a 360 vagy 70 gyerekre, ami évente születik.
Tehát akkor ők... arról beszélünk, hogy a biztosító kevesebbet fizet.
Biztosító kevesebbet fizet. És akkor elmondom, hogy én személy szerint, ez az én véleményem, amikor beengedték az egészségügybe a magánszektort, ezzel csinálták a legnagyobb gondot. Ugyanis, míg elmentem Rimaszombatba szombaton a zsinati tanácsra, megnéztem, hogy a általános egészségbiztosítónak tele van plakáttal szórva az út mentén. Bocsánatot kérek, hát én a biztosítottjuk vagyok. Én nem reklámra adom a pénzt, én az egészségügyi ellátásra adom a pénzt. A másik dolog, hogy hallom, hogy egy másik magánbiztosító Pozsonyba szállítja taxival a mi általunk befizetett pénzből, majd a Bori kórházba a betegeket. Ezzel csak két gondom van, hogy egy, a beteg biztosítónak szánt pénzeket nem a taxira adjuk. Arra van az egészségügyi ellátásban mentőszolgálat, mert nem tudom én, betegszállítás, vagy elmegyünk akkor. Egy, kettő, miféle lenézése a kassai vagy a keleti orvosoknak az, hogy a betegeket elvisszük majd Pozsony, és ott fogjuk gyógyítani. Tehát ez az egész rendszer, ahogy van, itt nagyon nagy gondok vannak, mert a biztosítók különbséget tesznek kórház és kórház között. Tehát ugyanazért az ellátásért a helmeci kórház nem kap annyit, mint egy kassai vagy egy pozsonyi kórház. Tehát az egész rendszer úgy van felépítve, hogy a leszakadó régiókkal még nagyobbat lehet ütni. Hozzáteszem, a helmeci kórháznak nincs adóssága. Egyetlen egy cent adóssága sincs. A szülészosztály miután már egy éve masszívan a közvéleményt nyomják azzal, hogy megszűnik, meg egyebek, ugye nehéz helyzetbe kerül, mert a rossz reklám hat. És ez a kórház kigazdálkodta azt, hogy a szülészet ne legyen negatív, tehát a kórházi egyenleg évvégén pozitívumban van, vagy nullán van. Ennek ellenére nem támogatja, pedig állami kórház, és lehet rá sok minden rosszat mondani, egyik kórháznak sincs jobb pedigréje, igen, de ebben az intézményben életeket tudnak megmenteni. Tehát azt magyarázza meg, volt egy találkozónk megyei képviselőként az államtitkárral, aki most az átmeneti kormány minisztere, és amikor elmagyaráztuk neki, én egy óráig, kb. 1 óra 20 percig hallgattam őt, az orvosok, a főorvos, az igazgatónő érvelt, semmi nem hatotta meg. Azzal érveltek, hogy ugye hát 70-80 kilométerre van például a Tárkány, Kistárkány, Nagytárkány, 78 kilométerre van Terebestől vagy Nagymihálytól, és hogyha egy szülőnővel kell menni a mentőkocsinak, Sorompókon kell átmenni, akkor hogy fog beérni 20 perc alatt? Vagy 30 perc alatt? Nem lehet. Mi lesz télen? Repülő, ha helikopterről beszélnek, bocsánat, a családomban történt meg, hogy februárban olyan köd volt, hogy a helikopter nem tudott jönni. Tehát roham kocsival vitték Kassára, háromszor éreztették újra, mert volt egy bátor orvos, aki bevállalta, és saját felelősségre a család vitte a szívcentrumba. Tehát nem lehet olyat, ezek mese habbal, amit a szlovák kormány itt művel és az egészségügyben mond, mert mi Dél-Kelet-Szlovákiának egy ilyen beékelődése vagyunk, ugye, hozzánk Sátoraljaújhely van közelebb, nem Terebes meg Nagy Mihály, és a északon a járási kórházak egymásról 20 kilométerre vannak. Mi vagyunk egyedül ez a vidék, tehát ha az állam nem fogja ezt a leszakadó régiót pozitív diszkriminációval, magyarán többet ad, jobban odafigyel, a kevesebbel is megelégszik, és jobban fogja azt dotálni, tehát pénzzel támogatni, akkor a régiómnak esélye sincs megmaradni. És a kórházzal kapcsolatban arra szeretnék figyelmeztetni, hogy nálunk van gyerekügyelet Király Helmecen. Mert ugye mi ilyen régióban mindig fölkészülnek minden változás, hogy nehogy baj legyen, nekünk legyen megszervezve. Terebesen nincs. És azt mondják, hogy ami van innen, elviszik Terebesre, és majd elmegy az orvos oda. Bocsánatot kérek, és akkor a régiónkkal mi van? Mi az, hogy elveszik az ügyeletet, 10-ről leveszik este 8-ra, ez a reform? Hol az orvos? Tehát sok-sok
szerintem
ezekről
a kérdésekről még sokáig tudnánk, viszont óhatatlanul beugrott egy komoly gondolat, amikor mondod ezeknek a régióknak a leépítését, hogy valószínűleg mindegyikőtök így föl tudna sorolni kapásból, hogy addig, amíg a szlovák kormány nem segítette ezen régiókat, addig a magyar kormánytól mennyi jött. De ez most nem is kellene, hogy ennek a beszélgetésnek a tárgya legyen, csak azért mondom, hogy eluralkodott egy olyan szemlélet, hogy majd nektek adnak akkor a budapestiek, majd nektek ad Orbán Viktor, mert látják, hogy mi minden épült fel, és valószínűleg, hogy egyen-egyenként el tudnátok mondani, hogy mi minden épült föl. Hol tartanánk ma is? Csak egy nagyon rövid kör választ kérnék. Hol tartanánk ma ezen beruházások nélkül, kezdjük Zoltánnal, hogyha nem érkezett volna meg az a magyarországi gazdasági, oktatási, bármilyen segély, területfejlesztési, önkormányzatfejlesztési, ami éppen az utolsó 10 évben megérkezett.
Igen, köszönhet a magyar kormánynak, rengeteg támogatás érkezett Magyarországról Dél-Szlovákiába. Ezek elsősorban kulturális, oktatási és gazdasági támogatások, amivel emelyes lendített elő a régiót, viszont itt meg kell állnunk, hogy mi alapvetően az adót ide Szlovákiába fizessük. És van rengeteg olyan állami intézkedés, ami nem várhatunk el Magyarországtól, és pont az egészségügy, nem várhatjuk el a magyar kormánytól, hogy kórházakat építsen Rimaszombatban, Király-Helmecen vagy épp Komáromban. És pont az egészségügy ilyen témára engedjék meg, hogy még erre visszatérünk egy pillanatra. Bár én nem vagyok orvos, de az elmúlt 2-3 évben, nem tudom, sajnos vagy szerencsére, elég sokat kellett foglalkoznom ezzel a témával. És ha van még tényleg a infrastruktúrális fejlesztések, a gazdasági fejlesztés, régiófejlesztés mellett, amelyik terén Dél-Szlovákia ilyen mostoha gyermek, ez pont az egészségügy. Ugye itt volt a helyreállítási alap, a Lengvarszki miniszter az utolsó pillanatban osztotta szét ezeket a pénzeket. A legjobb projekt például Rimaszombatnak volt, és egyszerűen háttérlobbinak is köszönhetően nagy valószínűséggel Rimaszombat nem kapott semmit, de nem csak Rimaszombat nem kapott, gyakorlatilag délre semmi nem jött, mindent éjszakon osztottak szét a nagy kórházak és nagyvárosok között. Itt az elmúlt 30 év szlovákiai magyar politikumának is van egy tartozása, hogy egyszer sem volt sem államtitkár, sem miniszteri poszton magyarra az egészségügyben, már pedig igen szükség van rá, úgyhogy idén először érzem úgy, hogy a szövetség igazán komolyan reflektál az egészségügyre, és bízom benne, miután bejutunk a parlamentbe és kormányra is, itt el kell mondani, hogy egyetlen párt vagyunk Szlovákiában, akit senki nem zárt, mint koalíciós partner, úgyhogy én szerintem a kormányra kerüléssel sem ez probléma. Én nagyon bízom benne, hogy minimum államtitkári szinten az egészségügyben is képvisel veszünk, mert tényleg, hogy Király-Helmec, Rimaszombat, Komárom és a többi déli nagykürtösi kórházakkal foglalkoznunk kell, ezt fel kell újítani, vagy újra kell építenünk, és nem lehet ez a diszkrimináció a déli régiókban az egészségügy kapcsán sem.
Reflektálhatok erre pozitív és negatív diszkrimináció. Pozitív diszkriminációval pedig, de csak ha csak igazságosan állna a kormány a régiókhoz, nagyon sok munkahelyet lehetne teremteni pontosan itt, ebben a járásban, illetve Kelet-Szlovákiában, a történelmi felvidék kapujában, ugye, a turizmussal, a turisztikai támogatásokkal, mert van itt nagyon sok vállalkozó szellemű, elhivatott vállalkozó és családi vállalkozás, aki a turizmusban látná a jövőjét, de ez is úgy van beállítva érdekes módon, hogy aszerint támogatják állami szintről a turizmust, hogy hány ott aludt éjszakát tudnak egy éven kimutatni egyes régiók. És ez szerint osszák majdnem egy ilyen fejkvóta szerint a pénzt, az állami pénzeket. És persze ebben is sereghajtók vagyunk itt Kelet-Szlovákiában, mert itt nincsenek olyan beruházások, nincsenek olyan hotelek, panziók, ahol egyszerűen lenne hol aludni a vendégeknek. És valahogy úgy érzem, hogy elsőbb elvárják tőlünk, hogy teremtsük meg rá a pénzt, tegyük sikeressé a vállalkozást, és majd akkor ők megtámogatnak minket. Na, itt is nagyon kellene a pozitív diszkrimináció, mert azokkal munkahelyeket lehetne teremteni, és ezen mindenképpen változtatni fogunk, és tekintettel leszünk a régió adottságaira. De még eszembe jutott egy gondolat a pozitív diszkriminációról. Most lehet, hogy ez egy kicsit viccesnek fog hangzani, de éppen mivel a Magyarországról érkezett támogatásokról beszélünk, volt egy olyan év, hirtelen már nem is tudom, hogy melyik, néhány évvel ezelőtt, amikor egy kicsit úgy éreztem, hogy Magyarország pozitívan diszkriminálta a keleti régiót, hiszen akkor nagyon sok támogatás érkezett intézményeknek a felépítésére, hogy csak a legközelebbit mondjam magamhoz, a Debrődi Zarándokszálló is ekkor létesült. Ugyanúgy Kassán egy civil szervezet, a Rovás, akkor kapott egy székházat, amiről ma is elmondhatom, hogy a legnépesebb és legaktívabban működő központ, de még sorolhatnám, és akkor azt gondoltam magamban, hogy lám-lám, nem kell ennek így működni, ahogy ez itt működik ebben az országban, de hogy mindenre magyarázatot adjak, az ugyanaz, ugyanoda kanyarodok vissza, amit mondtam az elején is, hogy ez mind azért van, amiről itt beszélünk, és hogy milyen rossz, és mennyire hátrányban vagyunk, és mennyire nem törődik velünk senki, a parlament összetétele miatt. Tehát ezért még fontosabb az, hogy most tényleg mindenki próbálja megérteni azt, hogy nekünk létfontosságú az, hogy a parlamentben legyünk, és a törvényhozásban, mert másképpen, ha még ennyi nem volt elég, akkor értsük már meg, hogy nem fog fejlődni ez a régió, amiről beszélünk. Ugyanezekkel a gondokkal fogunk küszködni továbbra is, mert a gyökerénél kell a megoldásokat beiktatni, és gyökerestől kell megváltoztatni ez az egész rendszert.
Jó, itt lenne egy bejátszó, mégpedig Iván Tamással készítettük, ő a Baross Alapítvány ügyvezető igazgatója. Hát a neve nem ismeretlen, hiszen a Baroson keresztül nagyon sok támogatás érkezett ezekbe a régiókba, és pont amikről beszélgettünk, a régió fejlesztéshez nagyon hozzásegítettek ezek a sokszor ugyan mikroadományok, de nem hagyták lélegeztetőgépen éppen azt a gazdát vagy kisvállalkozót, ahova a segítség ment. Iván Tamás következik.
Tehát a felvidéki gazdaságélénkítő program 2017-ben indult, tehát idestóval már 6 éve. A fő célja az, hogy a magyarok által lakott járásokba elősegítsük a gazdasági fellendülést és a gazdasági felzárkózást, hiszen jól tudjuk, hogy a déli és keleti régiók az évek során, sőt elmondhatjuk, hogy a rendszerváltás óta folyamatosan, szisztematikusan lemaradtak az északtól. A gazdaságélénkítő program keretén belül valamivel több mint 2500 sikeres pályázót mondhatunk, állapíthatunk meg, amely több mint 50 millió euró támogatást kapott. De ha tovább akarok menni, akkor ugye itt meg megemlíthetjük a kulturális, az egyházi és a civil támogatásokat is, és hát pontosan azért is járjuk a régiót, és azért kampányolok, hogy ezeket a támogatásokat, fejlesztéseket számon kérjük Pozsonyon. Nagyon jó és hálásak vagyunk a magyar kormánynak, hogy segíti a felvidéki magyar közösséget, azonban számon kell kérnünk a mindenkori szlovák kormánytól, hiszen elhanyagolja ezt a régiót, ezért is van szüksége arra, hogy a szövetség bekerüljön a parlamentbe. Hál' Istennek a magyar kormány is rájött arra, hogy ahhoz, hogy a felvidéki magyarság megmaradjon magyarnak, nem csak a kulturális és egyházi szervezeteinket kell támogatni, hanem a vállalkozóinkat is meg kell segíteni, hiszen a vállalkozók azok, akik itt működnek, itt alapítanak családot, itt képzelik el a jövőjüket. Tehát a fő cél itt az volt, hogy a itt élő vállalkozókat támogatni tudjuk, meg tudjanak erősíteni, és ezzel erősíteni tudják a járás és a régió gazdaságát. Az elvárás természetesen az, ahogy ami a pályázatokban is elő van írva, hogy itthon maradjon, itthon próbálja megfejleszteni a cégét, és itthon gyarapítsa a közösséget és a gazdaságot is.
Igen, meg tudom erősíteni, hogy ha csak a saját járásomat veszem alapul, akkor volt ugye a Baross Gábor tervet, a Baross programot ugye kidolgoztó az akkori MKP, nagyon sok támogatás jött csak abban a járásban, ahol élek, ez a magyarországi támogatások. 150 vagy több mint 150 kis és középvállalkozó kapott átlagban 10-15 ezer eurót. 18 óvodát tudtunk részlegesen vagy teljesen felújítani, az kb. 7-800 ezer euróra rúg ez az összeg, és mondok egy nagyobb összeget, hogy nagyobb vállalatok kaptak, azt hiszem 7 vagy 8 ilyen vállalkozás kapott 1 milliárd 400 millió forintot. Ez csak a terebesi járás. Na most az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy a magyar állam, mert ugye az magyar alkotmány arról szól, hogy a határon túl magyarokat segíteni kell, ez mind rendben van, és amikor végigmegyek a régiónban, akkor azt látom, hogy mindenütt, ahol ezek a fejlesztések zajlanak, mindegyikről tudom, hogy ebben benne van a magyar állami pénz is. Vagy olyan vállalkozót csinálja, amelyik élt a magyar állami segítséggel. A lényeg az, hogy nem elégedhetünk meg azzal, hogy mindig Magyarország segítsen. El kell érnünk azt, hogy a mi politikai közösségünk saját alanyi jogon bekerüljön a pozsonyi parlamentbe, amire nagyon jó esélyünk van, és én bízom benne, hogy megtesszük, ugyanis 100 éve, ha a történelem úgy állt, a történelem kereke, hogy szabadon választhattunk, ez mindig sikerült. És a választónak is segíteni kell abban, hogy ez az esemény megtörténjen, ugyanis alanyi jogon be kell jutnunk, és ezeknek a régióknak hangot kell adni, mert mi ennek az államnak adófizető állampolgárai vagyunk, betartjuk az összes törvényeit, rendeleteit, mindent, amit létezik, és az nem lehet, hogy amikor ezt mind összeadjuk, és kivonunk, osztunk, szorzunk, és megnézzük az egyenleget, akkor azt látjuk, hogy az általunk lakott régiók mínuszban vannak. Állandóan lefelé megyünk, nincs semmi eredmény. Tehát azért kell a politikai képviselet, hogy ezt megváltozzon. Nekünk sem az a jó, hogy mindent máshonnan kapunk, hanem nekünk azt kell megszerezni, illetve azt kell a pénzt idehozni, ami nekünk jár. És azt kell tudatosítani, hogy azok a pénzek, amik eddig nem jöttek le, azok nekünk járnak. És ezért kell Pozsonyba menni, és szerintem a leghatékonyabb és a legjobb erre az, hogy a szövetséget válasszák szeptember 30-án.
Szintén a keleti régió szülötte, és friss parlamenti élményei is vannak Gyimesi Györgynek, és egy következő bejátszóban ő mondja el, hogy hogyan látja azokat a kitörési pontokat, amik ezen régiók felemelkedését segítenék.
Nem véletlenül került a billboardomra most, vagy soha, azért, mert a mi közösségünknek csak most van lehetősége felzárkózni, megmutatni az erejét, és beküldeni 10-11 képviselőt a szlovák parlamentbe, akinek egy feladata lesz, viszonozni a bizalmat, és visszahozni azt a reményt, amit a választók belőjük fektetnek. És ez csak úgy lehet, hogy kőkeményen fogunk dolgozni a dél-szlovákiai magyarok érdekében, hogyha a hangjukat hallani lehet lesz a parlamentbe, és hogyha nem lesz megalkuvás, nem lesz behódolás, hanem kőkeményen az érdekeinket fogjuk védeni. És ezt ugye csak a kormányba lehet, ezért azt mondom, hogy a szövetségnek nem a parlamentbe jutás a lényeg, nem az a legfontosabb feladata, a legfontosabb feladata a kormányra kerülés. És ilyenkor jön az, hogy nagyot lehet kérni, mert az egyik oldal is, meg a másik is nem tud jelenleg egy biztos koalíciót kötni, úgyhogy nagyon nagyot lehet kérni, és nagyon nagyot kell kérnünk, hogy a régiónkat felzárkóztassuk, nem csak gazdaságilag, de szellemileg is.
Gyimesi Györgyből is a lendület sugárzott, és ez sugárzik most a szövetségpártból is, legalábbis az utolsó napokban én ezt így értékelem, így ítélem meg. Zoltán, zárásként te hogy látod, vagy mit üzensz a választóknak?
Én is úgy látom, hogy a szövetség egy dinamikus párt, ahogy egy évvel ezelőtt senki sem számolt azzal, és senki sem várta, hogy megnyerjük a helyhatóság és megyei választásokat. Legtöbb polgármesterünk, megyei képviselőnk és legtöbb látott szavazat ránk jött. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy Gyimesi György is ezért jött a mi listánkra, és ezért választotta ezt a dinamikus pártot és listát. Én úgy hiszem, hogy ez az a párt, ami a déli emberek pártja, és én azt üzenem mindenkinek, hogy itt az idő, és győzzünk együtt.
Én úgy gondolom, hogy a szövetség mögött egy sikertörténet van, ami a megyei választásokat illeti, és meggyőződésem, hogy még előttünk is áll egy sikertörténet, és persze a választóknak is tudatosítani kell azt, hogy rájuk is szükségünk van, hiszen szükségünk van a szavazataikra, de ha tudok egy jó tanácsot adni a választóinknak, akkor azt javaslom nekik, hogy olyan emberre szavazzanak, a szövetségen belül is, akit személyesen ismernek. Ugyanis ez a legkönnyebb, amikor számon tudnak kérni valakitől egy biztató gesztust, és vissza is várják érte az eredményt. És mi úgy gondolom, mindannyian, akik itt ülünk, hogy mi erre készen állunk.
Én is azt gondolom, hogy a megyei választások nagyon nagy tétje volt a megyei választásnak, és bizonyítottunk, de dolgoztunk is nagyon sokat megyei képviselőként. Ezért néha furcsálom azt, hogy ma kérdés, hogy a szövetséget választani, vagy valamilyen szlovák pártot. Én azt szeretném mondani azoknak a bizonytalanoknak, akik figyelnek minket, hogy az elmúlt 30 évben alig van olyan szlovák párt, amelyik nem próbálta már ki magát, vagy a hatalomban, kormányban, parlamentben, és hát látjuk, meséltünk róla, hogy mik az eredmények. Tehát én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy a szövetségre szükségünk van, és hogy nem csak, hogy hallassuk a hangunkat, hanem azért, hogy az a program, amit kidolgoztunk, azt a programot meg is tudjuk valósítani szépen apránként, hogy végre ott, ahol élünk, otthon érezhessük magunkat, és azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, itt az idő, szeptember 30-án mindenkit várunk a választási urnákhoz.
Köszönöm szépen, mi pedig a kedves vendégeinket parlamenti képviselőként októberbe visszavárjuk egy hasonló beszélgetésbe, a nézőknek pedig megköszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.